A protokoll miatt nem születhettek hivatalos döntések a hétvégi diplomáciai csúcs találkozón, mondta el a Trend FM által megkérdezett protokoll szakértő, több politikai vezető, többek között Recep Tayyip Erdoğan török elnök is Magyarországra látogatott a hétvégén. A program része volt az atlétikai világbajnokság, illetve az ünnepi tűzijáték megtekintése. Görög Ibolya hozzátette, hogy a diplomácia világában gyakori, hogy fontos események apropóján hívnak meg politikai vezetőket, ez azonban ilyenkor nem számít hivatalos találkozónak. Maurer Kristóf interjúja.
Az elmúlt napok a diplomáciai találkozóktól voltak hangosak Magyarországon. Ugye több fontos országvezető is érkezett az atlétikai világbajnokság kapcsán a hétvégén. Szerintem kezdjük is azzal, hogy milyen szabályozásokkal jár együtt egy-egy ilyen találkozó, és mekkora előkészületek kellenek a sikeres lebonyolításukhoz.
Az ilyen diplomáciai mozgásokat nemzetközi egyezmény szabályozza, az egész világon egyformán zajlik, tehát van hivatalos látogatás, ami egészen konkrétan szervezett sajtótájékoztatóval, étkezésekkel, egyebekkel. Van a nem hivatalos, én ezt a mostanit ezt inkább ennek tartom, és van a privát utazás. Ez a mostani, ez a nem hivatalos kategóriába tartozik, tehát a lényeg annak, hogy a Ferihegyen az érkezéskor ugye fogadja őket valamilyen kormánytisztviselő, a Magyar Védelmi Szolgálat adja a gépkocsikat neki. Hát mondjuk Erdogánt kibéve, mert ő egy más tészta. Lehet hivatalos találkozó a miniszterelnökkel, vagy a vonatkozó miniszterekkel, de itt hivatalos döntések nem születhetnek, és nincsen közös sajtótájékoztató. Tehát a baráti látogatásnál diplomáciában kijáró tisztelettel fogadjuk, de nem számít a külügyminisztériumok által egyeztetett diplomáciai aktusnak.
Említette, hogy ez akkor a nem hivatalos formátumba tartozik.
Igen.
Mennyire megszokott egyébként ilyen jellegű találkozókat tartani? Ugye ezek viszonylag eseményhez kötöttek voltak, nyilván most volt itt a világbajnokság, és ezen kívül a tűzijáték is volt. Mennyire gyakori egy ilyen jellegű esemény?
Ilyen gyakran előfordul, hiszen nagyon sok állami vezető diplomata kíváncsi az adott országban lévő eseményekre, bajnokságokra, egyebekre, fesztiválokra. Ilyenkor a helyi kormány képviselője nyilván fogadja őt is, és beszélgetnek, de nem számít hivatalosnak. Viszont amikor magánlátogatáson van, például amikor mondjuk valamelyik miniszter vagy államfő vagy kormányfő nyaral Horvátországban, akkor értesítik a külügyminisztériumokat ugyan, de nincsen olyan hivatalos találkozó, ami a helyi kormány tisztviselőkkel történne.
Van különbség ilyenkor a vezetők viselkedésében attól függően, hogy milyen jellegű találkozón vannak?
A hivatalos és baráti látogatásnál, hát az első kettőnél, ott a diplomácia szabályait be kell tartani, tehát akár öltözetben, akár ugye találkozás, kézfogás, ütetési rend, ilyesmiben. A magánlátogatás az viszont teljesen szabad.
A jelenlegi itt tartózkodás során a politikai szereplőknek ilyen esetben kiszervezi meg például a szállását, étkeztetését, repülését, ez saját kézben van, vagy inkább annak a kezében, aki az adott találkozót szervezi?
Minden ilyen találkozót megelőzi a külügyminisztériumok egyeztetése. Tehát ahogy el is hangzott, hogy miért nem jött el más államfő, kormányfő is, a külügyminisztériumok ezt előre egyeztetik. És ilyenkor állapodnak meg abban, hogy ki milyen költséget visel. Az utazás az mindig az érkező vendég költsége. Az itteni transferje az nemzetközileg megállapodott egyensúlyban, tehát ők is megadják ezt nekünk, mi is megadjuk ezt neki, az a mi költségünk. Egyébként a szállását pedig legtöbbször a saját nagykövetsége rendezi, vagy foglalnak előre ötcsillagos szállodákban, és előfordulhat, csak a hivatalos alkalmakkor szokás, hogy a külügyminisztérium foglalja. Tehát ilyenkor inkább a nagykövetségek szoktak belépni a képbe.
Mi a helyzet például a biztonsággal, azt ki biztosítja?
Azt nemzetközi egyezmény alapján folyik szintén, hogy a határ átlépés pontjától a fogadó ország védelmi szolgálata garantálja a biztosítást. Itt van ugyan az ő érkező vendégnek is mondjuk egy-két biztonsági embere, egy-két biztonsági vezetője. A nemzetközi megállapodások alapján a fogadó ország védelme látja el a védelmét az érkező vendégnek, kivéve a kiemelten védetteket, ilyen az amerikai elnök, az orosz elnök, a pápa, alkalmatában az izraeli miniszterelnök, és idő óta a török elnök is. Ilyenkor az ő védelmi szolgálatok is idejön nyilván korábban, megnézi a helyszíneket, és megmondja, hogy mit kér a fogadó ország védelmétől. Alapjaiban a fogadó ország látja el, kivéve ezt a kiemelteket.
Egy-egy ilyen csúcstalálkozó lebonyolítása az elhangzottak alapján azért bonyolultnak hallatszik. Mennyivel korábban kell elkezdeni egy-egy ilyen akár hivatalos, akár nem hivatalos találkozó szervezését, és a háttérben hányan dolgoznak körülbelül, hogy zavartalanul tudjon lezajlani egy-egy ilyen esemény?
Hát erre vannak a protokoll részlegek, ugye külügyminisztériumban és miniszterelnökségnél is, hát a protokollnak a dolgának a technikai megszervezése, együttműködve persze a védelmi szolgálattal maximálisan. Adott esetben, amikor nem hivatalos a látogatás, ilyenkor viszonylag kevesebb a munka vele, mert akkor csak az érkeztetést, Ferihegy, kormányváró, tehát azokat kell rárendezni. Hivatalos alkalom, akkor viszont az több hetes munka.
Korábban említette, hogy Erdogan elnök esetében egy más protokollról van szó. Ugye kijelenthető talán, hogy a hétvégén is ő volt a legfontosabb vendég, és a látogatása nemzetközi figyelmet is kapott. Miben tért el az ő itt léte esetleg más politikai vezetőkétől?
A protokollban nem tért ő el, ugyanazt a tiszteletet megkapta az összes többi állam és kormányfő is. Itt az ő neve vitte el a hangsúlyt, tehát azért ő nem egy akármilyen ország, mégis egy nagyon nagy NATO ország vezetője. Tehát a protokoll szempontjából egyforma elbírálást kapott.
Mi volt az ő programja Budapesten, és egy-egy ilyen esetben, amikor egy hasonló politikai vezető ide látogat, mennyire van úgymond betáblázva a látogatása?
Hogyha ez hivatalos látogatás, ugye ez most nem az volt, de ez hivatalos, akkor az érkezéstől a távozásig konkrét forgatókönyv alapján folyik a munka, amit a két ország külügyminisztériuma egy protokollja egyeztet. Adott esetben, amikor csak baráti a látogatás, akkor a nagykövetség szervezi zömmel a programot, ilyenkor azért időtartamtól függően nyilván van olyan, hogy egy pihenőszoba valami szállodában, vagy egy étkezés, vagy csak a nagykövetségen belül fogadják, és ott szervezik ezt le. Tehát itt különösebben nincsenek nagy protokollja. Ahogy tudom, most például vendégeket fogadta a miniszterelnök, utána azok kimentek az arénába nézni az atlétikát, és este érkeztek vissza a tűzijátékra. Tehát közös étkezés sem volt, ahogy én érzékeltem. Hát nyilván a tűzijáték alkalmában volt némi kínálás, de nem volt hivatalos együttétkezés.
Görög Ibolya protokoll szakértőt hallották.
Néhány perc az Aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
Folytatjuk a találkozókról, a protokoll és diplomáciai találkozókról a megbeszélést. A BRICS országok találkozója zajlik jelenleg Dél-Afrikában, ahol egyébként Brazília vezetői vannak, ott nyilván a házigazda dél-afrikaiak, aztán az indiaiak és a kínaiak, de nincs ott az orosz elnök, ő csak online kapcsolódik majd be a megbeszélésekbe, és hát Dél-Afrika a világ egyik legnagyobb arany kitermelője, erről is híres, de arról is lehetett hallani az elmúlt időszakban, hogy talán ezek az országok megpróbálnak egyfajta közös, akár az aranyhoz kötött valutát bevezetni. Van ezzel kapcsolatban új információ, vagy ez egyelőre csak pletyka? Kérdezem Schmidt Kálmánt, az Aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát egyelőre inkább csak pletyka, konkrét hírek nincsenek, és valóban a most zajló héten zajlik ez a BRICS csúcs találkozó, ami azért izgalmas, mert az utóbbi egy hónapban merültek föl spekulációk azzal kapcsolatban, hogy ez az ország csoport egy új saját valuta bevezetésével kapcsolatban jelenthet be valamit, egyfajta ellendollárt, és hogy ez az ellendollár kötődhet az aranyhoz, az egykori arany standard rendszer részbeni újragondolása is felmerült. De mindenki tudja, hogy javában zajlik egy geopolitikai átrendeződés a világban, a geopolitikai lapok újraosztása. A BRICS országok nem elégednek meg a másodhegedűs szereppel. Egy egész sor fejlődő ország jelentette be az utóbbi időszakban, 40 országról van szó, hogy csatlakozna az öt alapító BRICS tagállamhoz, és ezek az országok keresik annak a módját, hogy miként tudnának kihátrálni valamilyen formában Washington mögül, miként tudnának szabadulni a dollár szorításából, akár csak az egymás közötti kereskedelemben is. Úgyhogy jelzésértékű, hogy pont ezek az országok azok egyébként, amelyek javában bővítik is az aranytartalékaikat, különösen az utóbbi években már. Oroszország, Kína, India folyamatosan vásárol fel aranyat, és sok az ötletelés azzal kapcsolatban, hogy vajon mi a céljuk ezzel, hogy vásárolnak aranyat folyamatosan, bővítik a tartalékaikat, milyen szerep juthat ennek az egyre halmozódó aranymennyiségnek a tartalékaikban. Esetleg juthat ennek valamilyen formában szerep egy megreformált pénzügyi világrendnek, ami talán a mostani dollár dominálta fiat pénzügyi rendszert követheti majd. Nyilván nem egyik napról a másikra, de az elkövetkezendő egy-két évtizedben jelentős változások elképzelhetőek. De konkrét bejelentést a tegnap kezdődött csúcs találkozón egyelőre még ezzel kapcsolatban nem hangzott el. Van is az országok között, egyébként a BRICS országok között, hát azért sok ellentét is, még ha van sok közös érdek is, de rivalizáció is zajlik ezek között az országok között, határkonfliktus van Kína és India között, tehát azért nehéz ezeknek egyességre jutni. Eltarthat valószínűleg, amíg ez a tömörülés komolyabb politikai súlyhoz jut a világban, és egy saját pénzügyi világrendet is megalapozhat.
Mindjárt beszélünk az árfolyamról is, mármint az arany dollárban jegyzett árfolyamáról. Előbb azonban arról kérdezném, hogy Dél-Afrika továbbra is nagyon komoly tényező az aranypiacon, mert úgy értem, hogy akár bányászati, akár eladói szempontból?
Hát mindenképpen komoly tényező a tekintetben, hogy Dél-Afrikában vannak a becslések szerint a legnagyobb aranykincs, kitermelhető arany tartalék még a föld mélyén. Ugyanakkor az utóbbi években Dél-Afrika egyre hátrébb csúszik a kitermelő országok rangsorában, még 10 évvel ezelőtt Dél-Afrika az első helyen állt, most arra 7., 8., 9. helyre szorult vissza, a legtöbb aranyat Kína termelik ki, második helyen Oroszország, harmadik helyen Ausztrália következik, és Dél-Afrika visszaszorult tényleg a 7., 8., 9. hely környékére, egész pontosan ezt nem tudom megmondani. Ennek egyszerűen az az oka, hogy a föld felszín közeli tartalékokat már nagyrészt kitermelték Dél-Afrikában, az a még jelentős aranykincs nagyon mélyen, több ezer méterre a földkéreg felszíne alatt található, amihez nagyon mélyre kell ásni, és ami nagyon költséges folyamat, művelet, és ezek a mélyművelési bányáknak el fog jönni az ideje, hogyha a föld felszíni aranytartalékok elfogynak más országokban is, tehát valószínűleg Dél-Afrika a jövőben vissza fog térni egy vezető szerephez, de egyelőre az utóbbi egy évtizedben visszavesett a jelentőség az aranykitermelésben.
Gondolom az meggyorsíthatná ezt a folyamatot, hogyha emelkedne ütemesen az aranyára, hogyha mondjuk jobban megérni, még drágább költségek mellett is kitermelni azt. Most ilyen 1932 dollár környékén mozog az arany, újra benézhet 1900 dollár alá?
Igen, tehát hogyha emelkedik az aranyár, nyilván akkor egyre inkább gazdaságossá válhat a jelenleg kevésbé gazdaságos bányáknak is a megnyitása, és elindulhat a kitermelés olyan helyszíneken is, amik ebben a pillanatban még nem gazdaságosak. Ebben a pillanatban egyébként 1902 dollár egész pontosan az árszint, ahol most az arany árfolyama jár. Az utóbbi napokban jártunk 1900 dollár alatt, nem sokkal. Ez forintra és gramra átváltva 21.600 forintnak felel meg durván, tehát az utóbbi hetekben láttuk egy fokozatos árcsökkenést a sárga nemesfém, mire egy korrektív szakaszba került az árfolyam, ami a relatív gyengeség jele, hogy egyébként néhány napja sérült egy vízszintes támasz, technikai támaszszint is 1900 dollár magasságában. Ez pedig azt jelenti, hogy ezen az árszinten, 1900 dollárnál, ahol hónapokkal ezelőtt még élénkvételéket mutatkozott, és alább hagyott az eladói nyomás. Most nem tapasztalunk hasonlót, most úgy tűnik, hogy nem tud itt magára találni az árfolyam, már pedig ha nem talál magára, a long oldal, tehát ha nem tápászkodik fel innét az árfolyam, akkor számolni kell egy további visszaeséssel a következő vízszintes technikai támaszig 1800 dollár környékére, ami további bő 5%-os visszaesést jelentene. Hát ezek most ebben a pillanatban a léc, ha nem érkezik impulzus erről a BRICS csúcs találkozóról, vagy egy nagyon érdekes másik esemény, ami a héten kezdődik holnap, az a Jackson Hole-i pénzügyi konferencia az Egyesült Államokban, amit minden évben megtartanak, és ami itt egyfajta szinte válaszreakcióként hat az esetleges BRICS közös valutára, akkor elképzelhető, hogy az arany árfolyama lefordul még 1900 dollárra.
Schmidt Kelment, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőit hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszonthallásra.
Köszönöm én is, viszonthallásra.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.